Hát János apostol első levele, a 3. fejezet, 18. versétől. Kérem, hogy a gyülekezet fennállva hallgassa Istennek igényét. Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és valóságosan. Ebből tudható, hogy az igazságból valók vagyunk. És akkor az ő színe előtt azzal biztatjuk a szívünket, hogy bár a szívünk elítél, Isten mégis nagyobb a mi szívünknél, és mindent tud. Szeretteim, ha pedig a szívünk nem ítél el, bizalommal szólhatunk Isten előtt, és amit kérünk, megkapjuk tőle, mert megtartjuk parancsolatait, és azt tesszük, ami kedves ő előtte. Az ő parancsolata pedig az, hogy higgyünk az ő fiának, a Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, ahogyan erre parancsolatot adott nekünk. Aki pedig megtartja az ő parancsolatait, az ő benne marad, és ő is abban. És ez, hogy ő bennünk van, abból tudjuk meg, hogy a lelkéből adott nekünk. Eddig is van igényen, hagyjuk meg a fejünket, és imádkozzunk.
Az elmúlt héten olyan kiváltságban volt részem, hogy egy újabb csendes héten vehettem részt, és abból a témából, amit ott foglalkoztunk, azzal szeretnék foglalkozni az egyik témával. Arról beszélgettünk, egy kis gyülekezettel voltunk együtt, a maximum létszám 41 fő volt, és így megélhettem azt, hogy mit jelent egy kis gyülekezet és relatív nagyobb gyülekezetnek az örömeibe és bánataiba beletekinteni. De arról beszélgettünk, amikor az volt a kérdés, hogy mi legyen a téma a csendes héten, akkor testvérek felsorolták, hogy Ézsaiás római levelet, Abcsász, János evangéliumát tanulmányozzák, ő neki valami gyakorlati dolgot szeretnének hallani, így aztán abba egyeztünk meg, hogy évközben tanulunk, mint az iskolában, és a nyári szünetben pedig, hogy így mondjam, van a nyári gyakorlat. Aki jár középiskolába vagy egyetemre, bizony így voltak régen az eljárások az iskolában, hogy nyáron nyári gyakorlat volt, ott nem fejtágítás volt, volt egy kis ismétlés is, de gyakorolni kellett. Hát egy csendes hét nagyon jó gyakorló pálya arra, hogy egy-két dolgot, amit megtanultunk, azt megvalósítsuk gyakorlatban is, mert hát együtt kell sok mindent csinálni, ennek minden örömével és bánatával. Ennek a mai kis igerésznek a témája talán az lenne, hogy a szeretet megvalósításának a gyakorlata, hogy hogyan valósul meg a mi életünkben az a szeretet, amit Istentől kaptunk, és abból szeretnék egy pár gondolatot elmondani, amit itt most nem tudunk gyakorolni, csak beszélni tudunk róla, de azt gondolom, hogy a gyülekezet is, akár a csoportórán, akár a személyes kapcsolatainkban, ez igazán jó lenne, hogyha ki tudna fejeződni, hogy mi isteni szeretettel tudjuk egymást szeretni, úgy tudunk egymáshoz fordulni. És először is arról szeretnék beszélni, hogy ez a szeretett apostol, János apostol, hogy miből mi lett. Ugye mindenkinek az a kép van őróla, hogy ő a szeretett tanítvány. Hát amikor nagy baj volt az Úr Jézus bejelenti, hogy valaki elárul, akkor mindenki gyorsan magába nézett, és ilyetten kérdezte, hogy csak nem én vagyok, és akkor Péter odaszólt Jánosnak, hogy hát, aki közel volt az Úr Jézushoz, és akit az Úr szeretett, hogy hát kérdezze meg már tőle, hogy mi a helyzet. De azért, amikor erről a szeretett tanít apostolról olvasunk, és tényleg az ő levelében az élet, a világosság és a szeretet, talán ez a három dolog az, ami leginkább jellemzi az ő mondani valóját, ez megjelenik az evangéliumokban, és mind a három levélben is, amit ő írt, ugyan elég röviden, itt a Biblia végén. És akkor utána pedig azt olvassuk erről az apostolról, hogy korábban mi is volt ő. Hát már a neve nem volt egy olyan megnyerő, mert ő volt a mennydörgés fiainak az egyike. És utána pedig azért azt is látjuk, hogy nem csak a neve volt ilyen, hanem amikor egy samáriai faluba nem fogadták be az Úr Jézust, akkor János fölteszi ezt a gyenge kérdést az Úr Jézusnak, hogy ne kérjünk-e rájuk egy kis tüzet. Hát azért ez nem az az igazi szeretet, azért úgy gondolom. És akkor az Úr Jézus megint dorgálta őket. Hát legalábbis akik ezt mondták, nem tudom, hogy csak János mondta-e, de hogy ebből a mennydörgős fiából és ebből a tüzet kívánó emberből, tanítványból egy olyan tanítvány lett, akit úgy lehet nevezni, hogy a szeretet apostola. És azért nagyon megdöbbentő számomra, lehet, hogy már nagyon idős volt, mert a kommentárok azt írják, hogy már azért ez elég késői korban írhatta ezeket a leveleket, ezt a pár levelet, de látjuk a stílusából, hogy ez a rész, ahogy bekezdi, egész más, mint a többi. Itt kérve kér, nem parancsol, szívre beszél és kérlel. Azt mondja, hogy gyermekeim. Szerintem azt mondja, hogy én vagyok az apostol, most pedig megmondom, mi az igazi út, és vegyétek tudomásul, én találkoztam az Úr Jézusra, szemtől szemre, üzenetet kaptam tőle, és ezt így kell csinálni, vegyétek már tudomásul. És azt gondolom, hogy ez a szeretettel kapcsolatban nagyon fontos, hogy lássuk azt, hogy Isten hogyan beszél a mi szívünkre, hogy Izraellel is azt mondta, hogy kimegy a pusztába, és a szívére beszél. Hát az első gondolat talán az, ugye itt a levél, a felolvasott részben, hogy ne szavakban, hanem tettekben valósuljon meg a szeretetünk. És itt számomra nagyon kiemelkedett ez a szó, hogy valóságosan, hogy valami olyasmit közvetíteni a másik felé, ami rövid vagy hosszú távon is értéket képvisel. Itt egy bibliai példát szeretnék hozni, ami mindenki számára ismerős, de nem a szeretetről szól, hanem az engedelmességről, de ott is az a példán előttünk, hogy nem mindegy, hogy mit mondunk és mit teszünk, ismerjük, hogy volt egy édesapa, akinek volt két derék fia. És bizony az egyiknek azt mondta, hogy fiam, menjél ki, és munkáld a szőlőt, mert most itt az ideje. Hát a fiú tudta, hogy mit szeretne hallani az apja, és azt mondta, hogy igen, kimegyek. Hát lehet, hogy meg is veregette a vállát, hát aztán utána meggondolta magát, hogy lehet, hogy már akkor mondta, se gondolta komolyan, de minden esetre nem ment ki. A második fiú az inkább olyan őszinte típus volt, és ami a szívén a száján, apám, én nem megyek ki, nekem eszem ágában nincs oda kimenni, de utána valami miatt végig gondolta az egészet, és kiment. És ugye tölteti a költői kérdést az Úr Jézus, hogy hát melyik engedelmeskedett neki. Nem az, amelyik kimondta azt, hogy megyek, hanem pont azt tette meg, aki először nemet mondott. Ugye itt is ez a példa, hogy nem az a lényeg, hogy mi szóval mondjuk csupán, hogy valakit szeretünk, de a tetteink nem követik. Úgy gondolom, hogy itt nem a beszéd ellen szól az apostol, hanem kifejezetten arra irányítja a figyelmet, hogy a tettek azok minősítik a mi szavainkat. Bizonyára sokan ismerik a testvérek közül, de egy picit elmondom, Chapmannek van egy könyve, amelyik a szeretet öt nyelve címet képviseli, vagy azt írta az író, és ott ugye arról beszél, hogy igazából nekünk van egy elképzelésünk arról, hogy mi a jó a másiknak. Csak ez nem mindig jön be, mert a másik valami más nyelvet beszél, és inkább bosszantjuk, mint építjük a másikat. És azt gondolom, hogy ez egy fontos dolog, hogy amikor a másikat, és főleg itt a közeli hozzám tartozónkról van szó, házastárs, gyermek, szülő, de kisebb csoportban, a közösségben, amikor valaki felé fordulunk, vajon tudjuk-e, hogy az ő számára az a szeretet hogy érkezik meg igazán. Nagyon jó volt, és ugye ott a délelőtti alkalmak után ugyanúgy, mint nálunk csoportos beszélgetés volt, és erről beszélgettünk, hogy, és mindenki elmondott egy-egy történetet, és hát volt, aki azt mondta, hogy hát nem is ismerem a másiknak mi a szeretet nyelve. A gyülekezetben talán még kevésbé ismerem, és sokan megrökönyödtek, és az főválasz, hogy bizony nem ismerem. Hát akkor meg kellene ismerni, de ennél tovább ment egy feleség, és azt mondta, hogy én ismerem a szeretet nyelvét, de nem gyakorlom. Miért? Hát azért, mert a férje mindenki a könyvet megvesz, és minden jó könyvet megvesz, és tudja, hogy ő azt szeretne születésnapjára, de ő nem, ő hasznos dolgokat vesz neki. És akkor úgy rájött arra, hogy hát ő ismeri a szeretet nyelvét, de nem használja. Tehát jó megismerni azt, hogy a másiknak hogyan jó az, hogyha szeretjük és közeledünk feléje, de ennél még fontosabb az, hogy ezt meg is tegyük. A második gondolat az nincs benne az igében, hanem én láttam meg más igehelyeken is, hogy azt mondja az Istenről az ige, hogy vagyis úgy kell szeretnünk, hogy közben Isten parancsolatait nem tévesztjük szem elől. Ugye nem szerethetünk úgy jól valakit, ha a mi cselekedeteink vagy szeretetünk ellene mond Isten igéjének. Negatív példa erről az a szülő, aki nagyon nagy szegénységben nőtt föl, és szó szerint tejben bajba akarja fürözteni a gyermekét, mert nekem nem adatott meg, hát legalább legyen ennek a gyereknek. És ennek a gyereknek ez vajon jót tesz-e? Azt hiszem, ezt már kívülről tudjuk a választ, hogy valószínűleg nem. Mert nem az a szeretet, hogy mindent megadunk, hanem azt, hogy a valóságos szükségleteit elégítjük ki a mi gyermekeinknek. A harmadik gondolat itt lép be, amit a János 13.34-ben olvastunk, hogy az Úr Jézus azt mondta, hogy új parancsolatot ad, de az új parancsolat az igazából régi parancsolat volt, az újság igazából abban volt, ahogyan van, azt mondta, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. És itt úgy látom, hogy az Úr Jézusnak a történetéből, amit olvasunk, én nem látom egyik alkalommal sem azt, hogy valami nagy szavakkal prezentálta volna, hogy ő mennyire szereti a tanítványait, és nagyon fontos volt ez neki. Ezt onnan tudjuk meg, hogy épp a feltámadása után megkérdezte háromszor is Pétert, hogy szeretsz engem. Azt gondolom, hogy az Úr Jézus nem az ellen volt, hogy valaki kifejezze a szeretetét szóban, hanem hogy ő messze menőleg cselekedetekben mutatta meg, éppen János esetében, amikor egy kis tizet kérte a falura, akkor megkérdezte tőle, hogy nem tudják, vagy föltette azt a kérdést, amire nem várt választ, hogy nem tudjátok, hogy minél lélek van bennetek, hogy igazából ottan egy fél mondat van, hogy megdorgálta őket, vagy sok esetben kiigazította őket, és ezzel mutatta ki igazán az ő szeretetét a tanítványai felé. A negyedik gondolat az lenne ezzel kapcsolatban, hogy a szeretetünk legyen olyan, mint az Istené, és itt egy kis nehézségbe ütköztem, de hát ezzel találkoztam az igében, hogy az Úr Jézus egyrészt azt mondja, hogy úgy szeressünk, mint ő, másik esetben pedig a főpapi imában azt mondja, hogy az a szeretet, amellyel engem szerettél, Atyám, bennük legyen. Nem tudom, hogy ez más-e, de annyiban más mindenképpen, hogy az Istené talán, az Isteni szeretetre tudunk mi talán könnyebben hasonlítani, mint az Úr Jézuséra, mert Isten nem halt meg értünk, hanem az ő drága fia, az Úr Jézus Krisztus ontotta az ő vérét. Az Úr Jézus ezt is mondja, de talán nem mondja mindegyikünknek, hogy adjuk oda az életünket másért, ám bár azt mondja, hogy ennél nagyobb szeretet nincsen. De minden esetre azt írja itt a János Evangélium a 17.26. rész, ami nekem új volt, hogy azt kéri az Úr Jézus, hogy az a szeretet legyen bennük, ahogy Isten szerette az ő fiát, Jézus Krisztust. És én azt gondolom, hogy ahogy szerette őt, az egyfajta küldetés is volt. Azt tudjuk, hogy az Úr Jézusról szól az Ézsaiás és egy profécia, ahol megkérdezi Isten, hogy ki megy el a mi követségünkben, ki lesz, aki megoldja a mi problémánkat már, mint Istenét az emberiséggel szembe. És akkor azt mondja a proféta, és úgy gondoljuk, hogy ezt az Úr Jézus maga válaszolja, én hol vagyok, küldje engem. Hogy Isten úgy szeret bennünket, hogy valamilyen módon egy céltudatosság van benne. És ebben a céltudatosságban én négy pontot láttam, amivel bizonyára sokkal több is van, de érdemes ezeket végig gondolni, és hogyha egyetértünk vele, akkor ezt a szívünkre venni. A János 17.24-ben még azt olvassuk, ott egy kicsivel korábban, hogy Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem már a világ kezdete előtt. Én nem tudom, hogy nem néztem át ebből a szempontból a Új Szövetséget, de úgy emlékszem, ez az egyetlen egy hely, ahol az Úr Jézus azt fejezi ki, hogy ezt akarom. Főleg, ami nem saját magára vonatkozik, hanem másokra. Hogy eltökélt volt az ő szeretete, és Istentől szinte erősen kívánt azt, és szinte követelte idézőjelbe, hogy ő neki van egy akarata atyám, ami bizonyára nem volt ellentétes az úré, az atyáival, de valami miatt ez megfogalmazásra került, az az eltökörtség, hogy én azt akarom. Én úgy gondolom, hogy az igazi szeretetnek van egy ilyen azt akaromja a másik felé. Azt akarom, hogy a másik épüljön. Azt akarom, hogy a másik növekedjen. Nem biztos, hogy ez a kellemes érzésekkel párosul. Aztán úgy látom, hogy az isteni szeretet az folyamatos és kitartó. Számomra mindig olyan döbbenetes ez az ige, ami az Ószövetségből Pál apostol idéz a Róma 10:21-ben, arról a népről, aki elhagyja őt, akire azt mondta, hogy ha elhagyja, akkor szétszórja a világ minden tája felé, kiírtja őket, és csak egy maradék fog megmaradni. Erről, ez az Isten azt mondja erről a népről, hogy egész nap kitártam karjaimat az engedetlen és ellenszegülő nép felé. Olyan megható számomra egy kép, mint egy édesapa letérdel, és várja, hogy ez a kislánya vagy kisfia a karjába szaladjon. Tehát az egy kedves valaki az ő számára, és egy nagyon közel álló valaki, aki talán még azt is teszi, ami az ő számára kedves, és Isten úgy térdel le elénk, hogy mi nem őt keressük. Úgy térdel le és vár bennünket képletesen 0-tól 24 óráig, amit mi nem érdemünk meg. Én úgy gondolom, hogy ez a kitartó, folyamatos szeretet arról beszél, hogy úgy tudunk és szabad szeretni másokat, hogy azt nem is érdemlik meg. Bármit tesz is a másik. Ez az agapé szeretet, ugye, amikor szeretlek, és pont. Nem azért, mert valamilyen oka van annak, hogy te szerethető vagy. Aztán a szeretetünk lehet olyan, mint az Istené pluszban, hogy tervezett. Ez egy, azt hiszem, meglepette is ez a gondolat, de úgy gondolom, hogy a Jelenések 13:8 erre ad egy kis választ nekünk, amikor erről beszél pontosan János apostol, amit látott a mennybe, és imádja őt mindenki, aki a földön lakik, és akinek a neve nincs beírva a megöletett bárány könyvébe a világ kezdete óta. Ez a régi fordításban jobban jön ki, nem tudom, hogy van-e itt, nem látok, itten Károli fordítás, ott arról beszél, hogy a világ felvettetése előtt már ugye az úr felvettetése óta megöletett a bárány. Tehát még meg se történt a világnak a megalapítása, vagy talán éppen hogy, de Isten tudta, hogy milyen úton fog járni az ő teremtménye, az ember, és ő eltervezte. És úgy gondolom, hogy ez a tervezett szeretet, ez azért az én számomra olyan újság, abból a szempontból, hogy vajon tudok-e úgy szeretni másokat, hogy tudnak arra számítani bizonyos helyzetekben. És az utolsó gondolat ezzel kapcsolatban pedig az Ézsaiás 53:12-ben, hogy ez a szeretet, még ha, hogy így mondjam, engedelmesség szintjén is van, vagy parancsolja is az Úr Jézus, ennek olyannak kell lenni, amilyen az Úr Jézusé volt. Az 53:12-ben azt mondja, hogy ezért a nagyok között adok neki részt, a hatalmasokkal együtt részesül zsákmányban, hiszen önként ment a halálba. Hagyta, hogy a bűnösök közé sorolják, pedig sokak vétkét vállalta magára, és közben járt a bűnösökért. Ugye itt azt olvassuk ebben a fordításban, hogy önként. Azt gondolom, hogy amikor mi teszünk valamit Isten királyi uralmában, akkor ez a legfontosabb, hogy önkéntesség ott legyen a mi szívünkben. Lehet bennünk egy olyan belső indítatás, ami Isten szavának engedelmeskedik, de ez önkéntességen alakul. Ugye maga az Úr Jézus is mondja azt, hogy ha valaki utánam akar jönni, pedig ő tudja, hogy ez az egyetlen út, vagy maga Isten mondja az ő népének az 5 Mózes végén, hogy eléd adtam az életet és a halált. Válaszd azért az életet. Hát miért beszél a halálról? Hát ha az olyan rossz út, akkor azt le is kéne zárni, nem is kéne nagyon vele foglalkozni. De azért, mert Isten egy döntési szabadságot adott nekünk, ahogy Sándor testvérünk szokta volt mondani, és nagy igazság van benne. Mert azt gondolom, hogy a mi szabadságunk ott van, ebbe Isten nem korlátoz bennünket. Az ő hatalma olyan nagy, hogy a jóra nem kényszerít. Tehát azt látjuk, hogy ez a szeretet, amit fölismertünk, hogy gyakorolhatunk mások irányba, nem kötelesség. Az az utolsó gondolat van bennem, hogy amikor arról beszéltünk, hogy ne szavakkal, hanem tettekkel, akkor azt gondolom, hogy itt az ige nem azt akarja mondani, hogy ne mondjuk ki a másiknak, hogy szeretlek, vagy nem tudom elmondani azt valakiről, hogy őt szeretem, és így is gondolkodom róla, hanem azt gondolom, hogy az a tanulság ebből a versből az én számomra, hogy tudjunk úgy szeretni, hogy cselekedeteink egyértelműen hitelesítsék szavainkat is. Azt gondolom, hogy nagyon fontos valóban az, hogy mi szóban is kifejezzük a szeretetünket, de talán sokkal fontosabb az, hogy a mi tetteink hitelesítsék azt, amit mi mondunk. Imádkozzunk! Köszönjük néked, mennyi édesatyánk, hogy te bemutattad, és a te fiad, az Úr Jézus Krisztus bemutatta, hogy milyen az a szeretet, amely kívánatos, ami jó, ami tökéletes nekünk embereknek. Köszönöm, édesatyám, és köszönjük, hogy megismerhettünk téged. Köszönjük, hogy a te fiad által mindenre van erőnk, ahogy Pál apostol írja, még arra is, hogy jól szeressünk másokat. Te tudod, Uram, hogy mennyire képtelenek vagyunk erre. Te látod azt, hogy milyen sok minden akadályoz bennünket abban, hogy helyesen vagy jól szeressük a másikat. Te látod, Urunk, hogy milyen sokszor beleesünk abba a hibába, hogy a békesség kedvéért hogyan tudunk szeretni és pártolgatni embereket, és te látod azt, hogy milyen sokszor szeretetlenül követjük az igazságot. Köszönöm, édesatyám, hogy szeretnél ettől bennünket megóvni. Köszönjük azt néked, hogy neked újra és újra szabad van ezen a ismert témán keresztül, hogy hogyan is kell szeretnünk a másikat. Köszönjük, édesatyánk, hogy az Úr Jézus Krisztus a legmagasabb szinten ezt bemutatta számunkra, és ő egy örök követendő példa számunkra, de kérjük emellett azt is, hogy az a szeretet lehessen bennünk egymás felé, ami a te szereteted volt a te fiad iránt. Kérünk, édesatyánk, hogy te világosíts meg a mi számunkra ezeket a gondolatokat, és te ébredd bennünk olyan tetteket, amelyek pozitívak, amelyek a szeretet irányába mutatnak. Az Úr Jézus Krisztus nevébe kérjük ezt. Amen.